megjelent a Szombathelyi Egyházmegye pasztorális terve. Ez elérhető nyomtatott formában, de megtalálható egyházmegyénk honlapján is. A következő percekben dr. Székely János megyés püspökkel beszélgetünk erről a bizonyos pasztorális tervről. Köszöntöm püspököt, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen, nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves nézőket.
Mi a jelentősége az egyházmegye életében ennek a pasztorális tervnek?
Első hallásra lehet, hogy furcsa maga a kifejezés is, hogy terv. Talán eszünkbe jutnak pártprogramok, vagy vállalati marketing stratégiák, és lehet, hogy elsőre azt gondoljuk az egyháztól, egy kicsit idegen az egyház lelki valóság, szellemi valóság, és nem emberi stratégiák alapján kell, hogy építkezzen. Ezt látjuk magában a Bibliában is. Jézusnak elsőre úgy tűnik, hogy nem volt semmifajta emberi stratégiája vagy terve arra, hogy hogyan hirdeti meg az evangéliumot, hogy mit is tegyen. Az időt sem ő maga határozta meg. Nagyon hosszú ideig várt az atya intésére, a mennyei atya hangjára. Azt sem ő döntötte el, legalábbis nem emberi szempontok alapján, hogy hol fogjon neki. Nem nagy városokba ment, nem Jeruzsálembe, sőt, még Galileának sem a legnagyobb városaiba, hanem kicsi falvakba ment. Azt gondolom, hogy Jézust elsősorban az vezette, hogy ember szíveket keressen. És megtalálta Pétert, látta benne a későbbi sziklát, a nagyon nyitott szívű embert. És ezért döntött úgy, hogy Kafarnaumba megy. Péter háza lett az ő otthona és az egész működésének a középpontja. Isten egész terve ember szíveken keresztül valósul meg. És a lelkipásztori tervünknek is az egyik alapgondolata ez, hogy legyünk szentek. A Szombathelyi Egyházmegyének az egyik különleges kincse, hogy nagyon sok szentje van. Második János Pál pápa, amikor itt járt, akkor úgy is nevezte ezt a helyet, hogy Szentek Földje. És nekem is, ahogy ide kerültem, az első nagyon erős benyomásom ez volt. Legelső nap, amikor Császár István atya úgy mutatta a helyeket, rögtön mondtam neki, hogy menjünk el Zsidára, Szent Gotthárdra, ahol Brenner Jánosnak a meggyilkolása történt. Vannak nagyon ősi szentjei az egyházmegyének, Szent Quirin, Szent Rutilus, a régi vértanuk, aztán Szent Márton, aki itt született, de Szent Leonianus is, akiről kevesebbet tudunk, ő is Frankföldön volt egy szent életű apát. És vannak újkori szentjeink is, Boldog Batthyány Istvan László, akinek gyönyörű a családi élete, a feleségét is nyugodtan lehetett volna vele együtt boldoggá avatni. Mindszenti bíboros, akinek nagyon reméljük, hogy hamarosan meg lesz a boldoggá avatása, és hát boldog Brenner János vértanú. Szentek földje, akkor lesz a pasztorális tervnek bármifajta sikere, ha ember szíveket érint meg az evangélium. Ha mi is kinyitjuk a szívünket úgy, ahogy Péter apostol és a nagyszentjeink tették. Az egyházmegyénk első püspöke Szili János volt. És ahogy ő ide került, elég hamar írt egy nagyon mély, nagyon erős levelet a papságnak. És körülbelül 200 évig ez volt az egyházmegyének egy ilyen második bibliája. Az atyák mind olvasgatták, és ebből merítettek bátorítást, meg iránymutatást. Második vatikáni zsinat után szintén sok egyházmegye átgondolta újra az egész lelkipásztori működését, és vagy zsinatokat tartott, vagy azután lelkipásztori terveket is megfogalmazott. Kicsit ebben a szellemben gondoltam én is, hogy sok év van még itt előttem, szerettem volna egyben látni a legfőbb célokat vagy értékeket, amiket úgy gondolom, hogy az Úristen rajtunk keresztül meg akar valósítani.
Akkor nézzük meg, hogy mik a kiinduló pontok, milyen helyzetben van most a Szombathelyi Egyházmegye így 2020-2021-ben.
Az egyházmegyének nagyon sok kincse van. Talán aki itt él, nem is annyira van a tudatában annak, hogy különleges és jó, szép, nagyon sok hagyománnyal és értékkel teli ez a vidék. Nem annyira érte el a török pusztítás. És ennek is a nyomai teljesen látszanak. Tehát aki kívülről jön, Az egyből azt érzi, hogy a generációknak a sora sincs annyira megzavarva, mint a legtöbb helyen másutt Magyarországon. Sokkal több a régi templom, sokkal több a hagyomány és ahhoz való kötődés. És erősebb még mindig a vallásgyakorlat. Tehát sokkal több gyerek hittanos, sokkal több gyerek bérmálkozó. Vagyis van egy nagyon erős kötődése ennek a vidéknek, még mindig a keresztény, illetőleg a nemzeti hagyományainkhoz. Egy másik nagy kincse ennek a vidéknek, ahogy említettem, a szentek. És ez is érződik. Tehát az, hogy van egyfajta szellemisége, bátorsága, karaktere ennek a vidéknek. Jöttek belőle nagy, radikális Krisztus követő emberek. És ez kicsit ott volt az ő hátterükben is, tehát nem a semmiből jönnek ki, hanem ott van mögötte a családjuk, meg a nagyobb közösség. Nagy kincse az egyházmegyének a papok lelkülete. Nagyon sok olyan papunk van, aki nyilván nem hibátlan, meg tökéletes módon, de nagyon erősen törekszik arra, hogy valóban krisztusi módon éljen és szolgáljon. Ezt is nagy öröm látni. Nagy kincse az egyházmegyének a sok szerzetes rend. Ezt is kevés egyházmegye mondhatja el, hogy ferencesek, szaléziak, verbiták, premontreiek, annunciáta nővérek, domonkos nővérek, Notre Dame nővérek, szociális testvérek. Tehát egy nagyon nagy olyan elkötelezett emberekből álló közösségeknek egy nagy sora, akik sokat tesznek az egyházmegye lelki megújulásáért. Vannak nehézségek is, és ezt is fontos látni. A vallásgyakorlat nagyon sokat gyöngült az utóbbi néhány évtizedben. Különösen érződik ez a bérmálkozás pillanatánál, illetőleg ott, ami ezután jön. A legtöbb gyerek sajnos 14-15 évesen hosszú időre elhagyja a templomot. Szimpatizáns marad, tehát valamennyire a kereszténység és az egyház légkörében éli továbbra is az életét, így gondolkodik, de távolabbról szemléli ezeket a valóságokat, és sajnos a hétköznapi életének nem része. A keresztelési és házasságkötési adataink meglepően jók, tehát majdhogy nem egyformák 20-30 évvel ezelőtti adatokkal. Ahol nagyon érzékeny a különbség, ott például a bérmálkozásnak a létszámánál figyelhető meg. 2010-ben 1600 bérmálkozó volt egy évben, 2015-ben csak 870. Tehát ez majdnem a felére lecsökkent. Nyilván ez összefügg a bérmálás korának a megemelésével. És 2019-ben ez kicsit visszakúszott ez a szám, és 1300 bérmálkozónk volt megint. A papság létszáma szintén nagyon nagy mértékben csökkent. 1990-ben 133 aktív papja volt az egyházmegyének, tehát nyugdíjasokon kívül, a nyugdíjasokat nem számítva. Jelenleg az aktív papok száma szerzetesekkel együtt 92, szerzetesek nélkül csak 82. Vagyis óriási módon lecsökkent a papság száma. Egy papra egy olyan 30-40 évvel ezelőtt átlagosan 1800 hívő jutott, most jelenleg 3200, majdnem kétszer annyi. Ami azt jelenti, hogy nagyon sok atya van, akire 6-8-10 falu jut. Ennyi helyen kell gondoskodni arról, hogy csekrestés legyen, aki kinyit, legyen virág, legyen misebor, ostya, ott legyen a kántor, a gázszámlák ki legyenek fizetve, a tető meg legyen javítva. Tehát elképesztően nagy logisztikai teher is hárul az atyákra, amit nem könnyű megoldani. És sok pap egy kicsit úgy el is veszti ebben a lelkesedését. Tehát azt érzi, hogy olyat várnak el, ami alig megvalósítható, egyre kevesebb benne az emberileg örömteli feladat, és egyre több a megoldandó, nem igazán papi feladat. Ez egy óriási kihívása szintén a pasztorális tervünknek, hogy ezen valahogy segítsünk.
kicsit érintette már a pasztorális tervnek a tartalmát. Nézzük meg ennek egy kicsit részleteiben a pontos pontjait, és hogy milyen megoldási javaslatokat kínálnak ebben a tervben, mi az elképzelés.
Nehéz lenne mindent felsorolni, ízelítőként mondok egy-két gondolatot. Az első pont az evangélium megélése, tehát, hogy legyünk szentek, nyitott szívű emberek, akin keresztül Isten működni tud. Ez egy kicsit olyan elvi bevezetője az egész pasztorális tervnek, de enélkül abszolút nem fog működni. Tehát emberi stratégiák, anélkül, hogy a szívünk alakulna, megújulna, soha nem fognak igazi gyümölcsöt hozni. Azután van szó az evangélium átadásról, ami az egyháznak a legfőbb küldetése, ahogy Jézus mondta, hogy menjetek az egész világra, tegyétek tanítványommá mind a népeket. Itt megfogalmazza a pasztorális terv, hogy minden plébániának legyen olyan elképzelése, hogy legalább évente egyszer megszólítsuk azokat, akik nem járnak templomba, akik kicsit más képpen élik a hétköznapjaikat, vagy távolabb kerültek, akár egy-egy kulturális eseménnyel, kirándulással, táborral, valami olyan eseménnyel, ahova szívesen eljön egy nem annyira mélyen hívő ember is. Tehát próbáljuk kinyitni a kapuinkat, és hívni az eltávolodottakat. Akár olyan lelkiségi mozgalmakkal, hétvégékkel, lelki gyakorlatokkal, ami sok eltávolodott embernek a szívét meg tudja érinteni. A következő hangsúlyos pont a papság, illetőleg az egyházmegye vezetéséről is egy kis szó esik. Fogunk arra törekedni, ezt fogalmazza meg a pasztorális terv, hogy minden atyának a helyettesítését és ilyen módon a szabadságát meg tudjuk oldani. Ez is óriási probléma, hogy aki 6-8-10 falut lát el, fáj a szíve, hogyha ő elmegy, nem tudom, 2-3 hétre nyáron, akkor 2-3 hétig nincs mise. És fáj a szíve ezt megtenni. Nagyon sok olyan atya van, aki 10-15-20 éves soha nem volt szabadságon. És nyilván ő szívesen teszi ezt, de hiányzik a lelki felfrissülés, megújulás. Tehát ebben szeretnénk segíteni, olyan módon, hogy ne az atyának magának kelljen a helyettesítést nagy nehezen kikönyörögni a szomszédoktól, hanem valamilyen módon ezt az egyházmegye maga szervezze meg a szerzetesek segítségével, vagy pedig az akolitusaink segítségével. Szeretnénk az atyáknak fölajánlani egészségügyi szűrést, illetőleg ebben való segítséget. Ez is sok atyának nagy kihívás, hogy kisebb-nagyobb betegségekkel küzdenek, főleg idősebb korban, nincs annyira jó ismerettségük, és néha idejük sincs arra, hogy ezt kellőképpen kézben tartsák. Illetve az első 5 évben minden fölszentelt atyát szeretnénk egy kicsit kísérni. Nagyon döntő, hogy hogyan indul valakinek a papi élete. Akár, hogy melyik plébános mellé kerül, hogyan tudja konfliktusokat, nehézségeket megoldani, szeretnénk ebben segítséget nyújtani. Néhány gondolatot megfogalmaztam a püspök feladatáról is, nyilvánvalóan az egyházunk szellemében. Az egyik legfőbb küldetése a püspöknek, hogy a papok atya, testvére, barátja legyen, tehát látogassa őket, ismerje őket, legyen elérhető, legyen olyan személy, aki a szívén viseli az egész életüket, szellemi fejlődésüket, anyagi nehézségeiket, bármifajta gondjukat. Igyekezzen példát adni egyszerűségével, az elkötelezettségével, imádságos életével. Illetőleg a püspökség munkatársai is legyenek készségesek, elérhetőek, gyorsak az atyák, a plébániák egyes problémáinak a megoldásában. Következő nagy téma a hitoktatás. Hála Istennek az egyházmegyénkben a hittanosok száma mind a mai napig emelkedik. Tehát ez egy olyan terület, ahol a szülők érzik, hogy valamilyen kincset, értéket szeretnének a gyermekeik számára átadni, és szívesen kérik az egyházi hitoktatást. Utóbbi 10 évben 16 ezerről 21 ezerre nőtt a hittanos gyerekeink száma. A hittan kapcsán az egyik nagy elhatározásunk, hogy megpróbáljuk a szülőket bevonni a hitoktatásba, akár kisebb szülői értekezletekkel, ahol összehívjuk őket, és nem csak konkrét programokat szeretnénk velük megbeszélni, hanem a szülői hivatásról, a gondjaikról, örömeikről, ebben való segítés lehetőségéről szeretnénk velük beszélni. Akár a gyerekeknek feladata lesz, hogy néha a szüleit kérdezze meg az ő életükről, azt, hogy ő neki mit jelent a hit, vagy kérje meg a szüleit, hogy adjanak egy életre szóló jó tanácsot neki. Ezt írja is föl a kisgyerek a füzetébe. Aztán tegye meg ugyanezt a nagyszüleivel. Őket is beszéltesse az életükről. Sajnos rengeteg gyerek van, aki alig ismeri a nagyszüleit. Szinte a vezeték nevét nem tudja a nagymamájának, meg az életéről szinte semmit, pedig óriási kincsestár minden gyermek életében a szülők és nagyszülők élettapasztalata, az ő kincseik. Hitoktatás terén szeretnénk, ha lenne minél több helyen felnőtteknek szóló bibliaóra vagy előadás. Nagyon sok ember van, aki kisgyerekként tanult legutoljára a Bibliáról, egyáltalán az élet értelméről, a világnak a keresztény szemléletéről alig-alig tud valamit. És más területeken ő szépen fejlődött, és nagyszerű mérnök, nagyszerű orvos, de a hitében, mintha gyermek maradt volna. Tehát nagyon fontos lenne erősíteni a felnőttek felé is a hitünk átadását. Bírmálkozás előtt szeretnénk a fiataloknak egy lelki gyakorlatot tartani, legalább 2-3 napra elvinni őket, kicsit ki a természetbe, telefonmentesen, körbeültetni őket, hogy meséljenek az életükről, vagy este sok-sok gyertyával beültetni őket a templomba. Tehát eljuttatni odáig, hogy átélje a hitet, az Isten közelségét. Lehet, hogy életébe talán először egy kicsit megérintse, megtapasztalja a hitünk lényegét. Sok ilyen bérmálási lelki gyakorlaton ott voltam már, döbbenetesen jók, mélyek, szépek. Nem ritka, hogy egy ilyen kis beszélgetésen, ahol csak 4-5 gyerek van ott, elsírják magukat, ahogy szüleikről, családról, nehézségekről, örömökről beszélnek, és sokszor elmondják, hogy ilyenről soha életében még nem beszélt senkivel. Tehát nagy kincs, ha tudjuk a gyerekeket mélyebbre elvezetni. Szeretnénk, ha nem minden hittanóra csak tananyagról szólna, az is nagyon fontos meggyőzni a gyerekeket a hitünk lényegéről, arról, hogy Isten tényleg létezik, hogy a világ nem magától van, hogy van örök élet. Tehát fontos az értelmükre is hatni, de nem elég. És szeretnénk néha lelki órát tartani hittanóra helyett, ahol szintén körbeülnek a gyerekek, és bármit kérdezhetnek. Ez egy ilyen családiasabb hittanóra. Gyerekek nagyon szeretik, tehát felszabadulnak tőle, és érzik, hogy a hit nem valami kívülről rájuk erőltetett szabályrendszer pusztán, hanem az életük része, ami mellett szabadon elköteleződnek. Szó van a pasztorális terben közösségekről. A keresztény hitünk lényege szerint közösségi. Ugyanis az egész világnak az alapja a Szent Háromság, Atya, Fia és Szentlélek szeretett közössége. Tehát mi is szeretetre születtünk. És a kereszténység lényege az, hogy próbáljuk ezt a szeretetet meg is élni. Nagyon sok új megtérő, ahogy becsöppen az egyházunkba, keresi azt, hogy hova kapcsolódhatna. Nagyon fontos lenne, hogy legyenek ilyen befogadó és szeretettel teli, akár családos, akár bibliakörként összejövő hívő közösségek.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.
Mária Rádió. Az órák liturgiája. Kompletórium következik.